Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a Házasság Happy End-el, az END házastársi mozgalom műsora a Mária Rádióban. Először vagyunk ebben az esti műsorsában, köszönjük szépen a Mária Rádió vezetésének, hogy lehetőséget adtak erre, eddig reggelente voltunk két hetente, most ez változott, és minden negyedik héten csütörtökön este, így 8:45-kor várjuk majd önöket, és az is újítás a műsorban, hogy szeretnénk, hogyha a hallgatóink betelefonálnának, hogyha felmerül olyan kérdésük vagy hozzászólásuk, ami másokat is érdekelhet. A stúdióban Kisberg Szabolcs, jó magam, Tomka Barna, az END házastársi mozgalom magyarországi vezetője.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És dr. Kárpáti Levente, Debrecenből, az END mustármag csoportjából.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Röviden összefoglaljuk azt, hogy mi is ez az END mozgalom, tényleg csak röviden, és arról is beszélgetünk majd, hogy mik azok a regulapontok, amit az END-sek próbálnak betartani. Ezek majd talán először egy picit szigorúnak vagy ijesztőnek fognak hatni, de higgyék el, hogy nem azok. Mai témánk pedig a gyermeknevelésen belüli közös nevező hiánya lesz, igazából az, hogy egy házasságban mennyi konfliktus okozhat az, hogy a két fél talán sokszor. Hát én azt mondtam éppen Barnának, hogy nem hiszem, hogy van olyan házaspár, akinél nem okozott konfliktus az, hogy más gondolt egy kérdésben, és mondjuk egyik szülő a gyermekpártyára állt a másik szülővel szemben. Erről fogunk ma beszélgetni, de először Barna, arra kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy az END mi is, tulajdonképpen az END házastársi mozgalom, és hogyan indult.
Az END, vagy Équipe Notre Dame, francia alapítású házastársi mozgalom, ami 1938. február 25-én indult el, tehát most lesz majd a 80. évfordulója a elindulásának. Ekkor egy Caffarel atya négy házaspárral indította el a mozgalmat. A házaspároknak az volt az óhaja, hogy az atya segítsen nekik abba, hogy jobbá tegyék a házasságukat. Már szentségi házasságban éltek, de hogy még jobb legyen. És azt mondta az atya, hogy rendben van, de hogy együtt találják ki. És ennek az lett az eredménye, hogy 47-ben egy kartát fogalmaztak meg, vagy alapdokumentumot, amiben lefektettek 6 regulapontot, sarkalatos pontot, vagy erőfeszítési pontokat, amik mankót, keretet adnak a házasságnak ahhoz, hogy a házaspárok előre tudjanak jutni a szentségi életükben, meg tudják kérni a szentségi házasságot. Ezek olyan pontok, amik nem hangzanak nehezen, tehát hogy ezek egy normális katolikus házastárs életében ennek ott kéne lennie, tehát...
De először, tehát ezt cáfolom, mert elsőre ijesztően hangzik, tehát már eleve az, hogy regula pont, meg 6 új dolgot be kell tartani, ez elsőre ijesztőnek hangzik.
Igen, tehát hogy maga az, hogy regula pont, mozgalom, tehát ezek olyan erős szavak, de hogy igazából azzal próbáljuk tompítani, hogy ezek mankók, amik segítenek nekünk a házasságban, és tényleg igazából azt szeretné a közösség, hogy ezekkel megerősödve a mindennapokban vegyük fel a harcot a világnak a csábításai, a világnak a nyomása ellen, és igazából azt mondja, hogy semmi se kötelező, tehát hogy ezek vannak, ezeket ők felkínálják, és ha valaki akar élni vele, akkor él vele, hogyha kicsit későbbre halasztja, akkor azt teszi, de hogy ezek mindenképpen megerősítenek bennünket.
Tehát nem zárják ki az END közösségből azt, aki mondjuk csak 2 regulapontot tud teljesíteni.
Így van. Hál' Istennek.
Hát igen, mert az nem mindig sikerül. Barna, csak felsorol lesz szintjén, mi ez a 6 regulapont?
Van egy személyes imádság. Igazából az imádság az nagyon fontos a közösség életében, tehát a személyes imádság, házastársi imádság, ami kibővül a családi imádsággal. Ez így egy kis könnyítés, azért meg kell, hogy mondjam. És ezen kívül van bibliaolvasás, ezt lehet egyénileg vagy házaspári szinten művelni, ez napi szintű olvasást jelent, illetve lelki gyakorlat, legalább évente egyszer, és ezen kívül van két speciális, az egyik az egy lelki beszélgetés, havonta egyszer, amikor arról beszélünk, hogy te hogy vagy lelkileg, hová érkezel, mik a nyűgjeid, bajaid velem szembe, és hogy ezt meghallgatjuk, a másikat mondja el, és utána én is elmondom az enyémet, és utána elkezdődött egy beszélgetés, azt mondjuk, hogy hármasban Istennel. És az utolsó, az pedig konkrét kis cselekedeteknek az összessége, amit azért teszek, hogy egy kicsit megnyírbáljam az önzésemet, lemondjak magamról, és tudom, hogy ezzel a feleségemnek, férjemnek örömet szerzek.
Ez akármilyen pici dolog is lehet, tehát, hogy mostantól én viszem ki a szemetet.
Például, nekem az szokott lenni a példám, hogy elengedem a fülem mellett azt, hogyha a feleségem beleszól a vezetési szokásaimba, ez nekem nagyon nehezemre esik, de le tudok mondani róla, és
milyen apró dolgok, de azért így, most te is mondod, hogy milyen nehezére esik az embernek, de tényleg nehezére esik sokszor. Nem is gondolnád,
igen,
nem?
Igen, ez egy erőfeszítés, tehát, hogy de olyan erőfeszítés, amit ajándékként kell megélni, de meg kell tennem minden nap, tehát, hogy nincs olyan, hogy ja, hát én most nekem ez túl nehéz, akkor most nem megyek benne tovább, hanem minden nap le kell tennem mellette a voksot, és csinálom, akkor is, hogyha a feleségem, férjem nem veszi észre, és ezt egy ilyen tényleg úgy megélni, hogy én ezt ajándékként adom neki.
Mai témánk ugye a gyermeknevelésen belüli közös nevező hiánya, a konfliktus a házastársak közt abban, hogy hogyan neveljük a gyermeket. Nekünk a legutolsó csoport alkalmon ez volt egyébként a témánk, és hát én azt gondolom, hogy ez tényleg minden házas párt érint. Hát ez személyes példával tudok szolgálni a hallgatóknak. Bevallom őszintén, hogy nagyon nehéz azt megállni, hogyha mondjuk az embernek a házastársa és a gyermeke közt kialakul egy vita, és mondjuk ő úgy érzi, hogy a szívéből a gyermekének adna igazat, de tudja az eszébe viszont tudja, hogy ezzel meg rombolja a másik tekintét a gyerek előtt. Tehát, hogy ez egy olyan nehéz határvonal szerintem, amit én például nem tudok jól kezelni sokszor. Tehát nálunk ebből sokszor van konfliktus. Barna, nálatok ez hogy van?
Igazából kialakul nálunk, vagy nem is tudom, hogy ez egy ilyen megegyezés, alkatólagos megegyezés, hogy próbáljuk egymást erősíteni, tehát hogyha én mondok valamit, hiába az Eszter mondjuk nem hallja, de rákérdez, hogy az apa mit mondott erre, akkor a gyerek bevallja, és akkor ő is ugyanazt csinálja, hát ugyanúgy nem engedi meg, vagy ugyanúgy megengedi. Nyilván azért nálunk is van olyan, hogy akár én mint gyengébb láncem kicsit engedek a gyerek felé, és akkor megpróbálom megváltoztatni a státuszkót. Ez nem mindig sikerül, van, hogy jól sül el, van, hogy nem annyira. Igazából ebbe én sokszor így alázatot tanulok, hogy akkor ezt elfogadjam, még ha magamba forrongok is, vagy nehéz elfogadnom, és úgy érzem, hogy nekem van igazam, megpróbálom elfogadni a feleségem szavát, és akkor attól kezdve a mellett tenni le a voksot. Hogy tudjátok feloldani, hogyha egy ilyen probléma adódik, vagy sikerül egyáltalán feloldani?
Hát most az őszinte választ mondjam. Csak hát mi, nálunk elég sokszor ez veszekedésbe torkolik, tehát az ilyen konfliktusok. Sőt, én azt mondom, hogy a veszekedések nagy részének valami ilyesmi a kiinduló pontja, tehát hogy vagy valami nagyon-nagyon lökött dolog, aminek semmi értelme nincs vitatkozni, és az ember után azért erre is hajlamos sajnos az ember, de így a gyereknevelési konfliktus az nagyon sokszor szül nálunk vitát vagy veszekedést. Igazából az IND ebben egy picit tud segíteni, én úgy érzem, hiszen ugye például ezeken a egyik regulapontot, ha betartja az ember, van ez a havonta, ez a leülés órája, amikor olyan dolgokat is elmondasz esetleg a házastársadnak, amit nem biztos, hogy egy hétköznapi beszélgetésben megosztasz, vagy magadba folytasz, ugye ez is nagyon jellemző sokszor, hogy inkább nyelsz. Na például ebben szerintem nagyon sokat tud segíteni ez a regulapont, hogyha erre az ember szakít időt havonta egyszer, hogy tényleg leüljön, és akkor elmondja, hogy na most akkor nekem, és ugye az a jó, hogy akkor a másik nem szól közbe, hogy de így volt, meg akkor nem tud kirobbanni veszekedésen, akkor leülsz, meghallgatod.
Igen, és hát amit említettem, ez az apró cselekedetek, ez is tud talán segíteni, hogy akkor azt mondom arra a hónapra, hogy akkor én most megpróbálok akkor ebből nem veszekedést szítani, nem? Tehát, hogy
igen.
Ez is egy lehetőség.
Baromi nehéz. Tényleg nagyon nehéz, de egyszerűbb kivinni a szemetet. Vallásos nevelést mennyire tudtok nyújtani? Hogy érzed, Barna, vagy ebben az ENDI tud-e segíteni? Mert én megmondom őszintén, hogy mi próbáljuk azért vallásosan nevelni a gyerekeket, de ugye hát a legnagyobb lányunk, ő már gimnazista, és amikor már kikerül úgy a szoros felügyeletből, mondjam úgy, tehát hogy nagyon számít persze a gyermek is meg, hogy addig mit kapott, de hogy azért ez sem egyszerű.
Hát nem könnyű, tehát hogy így tényleg a gyerekeim így vasárnap fölkelünk, mondom nekik, hogy akkor megyünk a templomba, hát hogy az nekik nagyon nehezükre esik. Úgyhogy hát ez mindig egy kényes pont a mise, de mondjuk amikor már ott vagyunk, akkor próbálnak úgy ott lenni. Hát a nagyfiam ő minisztránsként tényleg egyre szebben tudja űzni a minisztrálást. A kicsik azok meg a padba úgy próbáljuk őket igazgatni. Hát, azt mondják, hogy az elélt élet, tehát, hogy a példa az, ami sokat számít. Hát próbáljuk akár imádságban, akár életünkben ezt mutatni. Visszük őket mindenféle táborokban, IND táborba, vagy minden olyan lelki programra, amit nekik is megfelelőnek tartunk. Reméljük, hogy ez megfogja őket.
Hát igen, bízunk benne. Ha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonban Komlósi Piroska, pszichológus a Bethesda Gyermekkórházban, és egyben a Károli Gáspár Egyetem docense.
Jó estét kívánok, kezit vagyok.
Kezit csökkolom. Azért önt hívtuk, mert ha jól tudom, akkor önnek a kutatási területei között többek közt a családdinamika, a családi kommunikáció, spirituális fejlődés is benne van, és arra lennénk kíváncsiak, hogy ön hogy tapasztalta, hogy a gyermeknevelés mennyire okoz konfliktust a családban?
Alapvetően, mivel két szülő kétféle kultúrát hoz magával, így lehet mondani, ezért a konfliktus, tehát a kétféle elképzelés, elgondolás ütközése, ez alapvetően adva van. A kérdés az, hogy tudják ezeket a konfliktusokat kezelni. Hogyha valaki nagyon érzékeny arra, hogy őt a másik társa értékeli eléggé, általában, hogy egyáltalán értékes vagyok-e, című gondolat vagy félelem van a háttérben, ha attól tart, hogy a másik őt nem értékeli eléggé, akkor minden, amit ő képvisel, és a másik erre valamiféle kritikával vagy alternatív ötlettel áll elő, azt személyes sértésnek veszi, akkor ezekből a dolgokból fájdalmas veszekedések alakulnak ki. Ha két ember valahogy egymással világosan megbeszéljük, hozunk kétféle kultúrát, és nekünk itt érvekkel és higgadtabb szempontok ütköztetésével kell dűlőre jutni, akkor el lehet érni azt, hogy akár a gyerekek előtt is lehet érvelve arról beszél, hogy én így gondolom, te hogy láttad. Mm-hmm. És hát ez a gyerekek számára is egy nagyon erős és pozitív példa, hogy nem az indulatok ütköznek, hanem az érvek, a szempontok, a gondolatok, a nézőpontok.
Ezt meg lehet tanulni, mert ugye azért sokszor az embert az indulatai vezérlik, meg az érzelmei egy-egy ilyen helyzetben. Tehát, hogy ezt rá tudja szorítani magát az ember?
Egyfajta önismeret kell, és ebben a pár segíthet egymásnak, hogy milyen módon vesszük magunkra túlságosan, személyesre, mennyire vagyunk érzékenyek arra, hogy a mi gondolatunk nem arat azonnal győzelmet. Ezt a megbeszélő, érvelő kultúrát ki lehet alakítani, ezt a két fél akarja és megbeszéli, hogy itt nem én akarlak téged legyőzni, nem gondolom, hogy te akarsz engem legyőzni, hanem kétféleképpen látjuk a világot. És itt nagyon fontos, hogy mind a két fél ilyenkor a saját érzéséről és gondolatéről beszéljen, úgynevezett én közléssel, ne pedig a másikat kritizálja, hogy de hogy csinálod. Ott indul el az indulatok kirobbanása, amikor a másikat kritizálom.
Uh-huh. Akkor tulajdonképpen azt kell felfogni, hogy ez nem egy versenyhelyzet, hanem egy együttműködés.
Igen. Ugye? Tehát amikor egy gyerek feje fölött kell, nem tudom én, döntenünk az egyik szigorúbb, a másik kevésbé, akkor erről lehet beszélni. Én azt gondoltam, hogy a gyerek ezt nem rossz szándékból csinálta, ügyetlen volt, így alakult. Hát most talán nem kell annyira megbüntetni, mert hiszen ő is tudja, hogy rosszat csinált.
Mennyire
a másik?
Bocsánat.
Na, semmi, csak a másik erre azt mondja, hogy pedig most meg kell jegyezni egy életre, hogy mit csinált, és akkor keményebb büntetést akar. És akkor a gyereknek is nagyon érdekes hallani, hogy is gondolkoznak őről a szülők.
Uh-huh. Mennyire segíthet egy házaspárnak ilyen esetekben az, hogy mondjuk havonta leülnek, vagy ha nem is havonta, lehet gyakrabban is, és
gyakrabban,
elmondanak igen. Olyan dolgokat is, amit egyébként nem mondanának el, illetve az ima mennyire segíthet esetleg egy közös ima ilyenben?
Hát az első az, hogy elmondani, pontosabban megfogalmazni dolgokat, amik a napközben a rohanásban nem tudnak megtörténni. Hát az ideális az lenne, ha minden este jutna egy 10 perc arra, hogy a napot lezárjuk. Utána aztán jöhet az ima. De előtte elmondani, hogy mi fájt, esetleg te bántottál meg, csináltál valamit, ami nekem jól esett, aminek örültem. Szóval én azt gondolom, nem kivitelezhetetlen, hogy naponta 10 percet a házaspár beszélgessen. Ez jóról egy, és rosszról.
Ez egy picit érint egyébként a következő témánkat is, a digitális forradalom hatását a családokra, hogy mennyire háttérbe szorult már a személyes kommunikáció, hogy sokan már Facebookon, chatten, Instán, nem is tudom, mind üzennek, csak és a személyes kommunikáció szinte már egy asztalnál ülnek, és akkor is csak a gépeken keresztül beszélnek.
Hát igen, ez bizony a szülők tudása és értése arról, hogy micsoda hiányt generál az, ha nem beszélgetnek eleget. És azt gondolom, hogy a digitális, vagy az okostelefonok egyáltalán az ilyen csetelés elfoglaltságát a gyerekeknek igenis kell szabályozni, tehát meg kell állapodni, a gyerek tudja, hogy az ő érdekében van, a hamiskodást és a sumákot valahogy tényleg visszaszorítani, tehát ez egy igazi küzdelem a szülők részéről, de ha tudnak következetesek mind a ketten következetesen reagálni, és a gyerek érzi, ha nem is mondja fel igazán, hogy az ő érdekében van ez, az egy fontos dolog. Tehát a limitálás a dolognak jól szokott menni, ahol a két szülő megbeszél, igen, egy órát kecserészhetnek, és nem tudom. Szóval, hogy ez tud működni, ha a szülő ebben határozott, de ami nagyon fontos, hogyha elveszünk valamit a gyerekektől, helyette adni kell valamit. Tehát ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy a szülő viszont álljon rendelkezésre akár 10-20 percet, hogy a gyerekkel beszélgessen.
Uh-huh. Tehát, hogy foglalkozzon
tehát a gyermekkel. Ezzel lehet pótolni, igen. Uh-huh. Hiszen épp ez a nagy kára, hogy az élő személyes kontaktus leredukálódik, és így magányosodnak el, izolálódnak a gyerekek. És ezt a családon belül feltétlenül legalább egy közös vacsora asztalnál üljenek le, még ha már ettek és nem esznek, diétáznak, mit tudom én, körülülni az asztalt és egy fél órát tudni, hogy ott meg lehet beszélni az aznapi örömöket és bánatokat. Ez fantasztikusan meg tud dobni egy családban egy közös légkört.
Konósi Piroskának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és megosztotta ezeket velünk. A hallgatóinknak pedig elmondanám a telefonszámunkat, hogyha esetleg hozzászólnának a témához, vagy az END felől érdeklődnének, a 061-374-0904-es számon tudnak minket elérni, és akkor most folytatjuk dr. Kárpáti Leventével, a debreceni END Mustármag csoportjának tagjával, akivel a digitális eltávolodást fogjuk boncolgatni. Levente.
Igen. Tehát sokszor halljuk ma azt a kijelentést, hogy a 21. században egy digitális szakadék jött létre, illetve jön létre a szülők és a gyerekek között. Sajnos ennek van valóság alapja, hiszen az a világ, amibe belépnek a gyermekeink, azt úgy hívjuk, hogy virtuális világ. Gyakorlatilag ez is egy valóság, és ezt ők úgy is élik meg, de mi azért ezt tudjuk, hogy azért ez teljesen más, mint a való világ. Ugye, hogy is kezdődött ez az egész dolog? Ugye először volt a televízió, utána jött a számítógép, majd a szélessávú internet, és végül az okostelefonok, és gyakorlatilag nem csak itt Magyarországon, hanem az egész világon alig van olyan háztartás vagy család, ahol ezek az eszközök nem lennének meg. Na most önmagában ez nem lenne még baj, hiszen ezeket lehet jóra is használni, de hogyha valaki ezt korlátlanul használja, akár a tanulás vagy a munkarovására, abból nagyon sok probléma lesz. Mire is használják a leggyakrabban az emberek, a fiatalok, hiszen a legérintettebb korosztály az a 10 és a 20 év közöttiek. Ugye mire is használják ők alapvetően az internetet? Hát egyrészt böngészésre, ami önmagában egy nagyon jó dolog, hiszen információt tudunk szerezni olyan dolgokról, amik nem elérhetőek a számunkra. Akkor a másik, hogy rengeteg közösségi oldal van, ezek közül az egyik legkedveltebb maga a Facebook, aminek már lassan 1,5 milliárd felhasználója van. Tehát gyakorlatilag ezen keresztül beszélgetnek, csettelnek, de ezek nem élő beszélgetések, hanem csak online írott formában történnek meg. Tehát gyakorlatilag nincsenek reakciók, nem tudjuk, hogy a másik vajon, ha személyesen mondtam volna ezt el neki, akkor hogyan reagál, mi történik. Akkor ott van ugye a zenehallgatás, filmletöltés, akkor ami már egy kicsit kényesebb dolog, ugye az a rengeteg játék, amikkel azért nagyon sok probléma van, és rengeteg veszélyforrás jelent, illetve hát sajnos meg kell említenünk az online pornót és a szexuális tartalmaknak a látogatását. Na most ezek közül, amik leginkább függést okoznak, azok a közösségi oldalak, ugye itt a Facebookot emelném ki, aki rendszeresen bejelentkezik, és akár napi 5-6 vagy 8 órát ezen keresztül érintkezik másokkal, akkor a másik, ami nagyon komoly függést okozhat, az a játék, a különböző játékoknak az online élőben való részvétele, illetve a pornográf tartalmú dolgok.
Levente, bocsáss meg, mert közben itt van velünk a Minden igaz a feleséged, Kárpáti Tímea is a vonalban. Haló, haló!
Igen, én is köszöntöm a hallgatókat.
Szervusz, Tímea! A digitális eltávolodásról beszélgetünk, nem tudom mióta hallgattad a beszélgetést, éppen Levente arról beszélt, hogy milyen függőségeket okoznak, például a Facebook sajnos. Ezt egyébként én is tapasztalom, nálunk meg van tiltva, de nagyon sok helyen látom, hogy mennyire függnek a fiatalok, és olyan érzelmeket, olyan dolgokat osztanak ott meg egymással, amit egyébként ez is nagy veszély, nem? Ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hogy ugye írásban sokkal könnyebb leírni bizonyos dolgokat, mint szemtől szembe kimondani. Tehát, hogy olyan dolgokat is olvashat az ember, hogy az ész magán komolyan, és nem is akarom idézni, mert nem ide való, de hogy mondjuk 12, 14, 15 éves fiúk, lányok olyan dolgokról beszélnek mondjuk egy Facebook chatbe, hogy még én is kapkodom a fejem.
Igen, és tehát ez az egyik oldala, hogy milyen jellegű tartalmakat osztanak meg egymással, tehát hogy miről beszélgetnek, vagy hogy hova terelgetik egymást, ez az egyik dolog. De akkor én most egy kicsit, mivel a nevelés a témája a mai adásnak, szeretnék egy nagyon kicsit a pedagógus szemével is ránézni erre a történetre, és még ehhez a online dolgokhoz azt az egy dolgot szeretném még hozzáfűzni, hogy nem csak az, hogy milyen tartalmak, hanem ahhoz, hogy a kreativitáshoz csendre és nyugalomra van szükség. Tehát ahhoz, hogy az ember agya kreatívan tudjon gondolkodni, és a feladatokat, vagy bármit kreatívan megoldani, és akkor most nem csak a művészetre kell gondolni, hanem akár egy matek példára, vagy bármilyen iskolai feladatra, ahhoz frissnek, pihentnek kell lenni az agynak. Na, ezzel szemben a gyerekeket az iskolában is bombázzuk rengeteg információval, akkor ők is egyfolytában nagyon-nagyon sok tartalom, tehát nem csak csettelnek, hanem videókat néznek, különböző kis rövid, hát igen, videókat, akkor blogokat olvasnak, vlogokat, ahogy már ők mondják, és egyszerűen nincs idejük ezt a rengeteg információt feldolgozni. Nincs ideje, az agyuknak nincs arra idő, nincs lehetősége, hogy ezeket szép nyugodtan elrendezik őket érő hatásokat feldolgozzák, és akkor állandóan fáradtak. Azt látjuk, hogy fáradtak a gyerekek. Pedig úgymond nem is csinálnak semmit. És nem csak, hogy fáradtak, hanem nem tudják kreatívan megoldani a feladatokat. Tehát szerintem szülőként nagyon fontos feladat az is, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy leüljenek akár egy fél órára, és ne csináljanak úgymond semmit, csak gondolkodjanak, vagy zenét hallgassanak, vagy egyáltalán gondolkodjanak a napjukról, beszélgessenek egymással. Ahogy Komlósi Piroska is, szeretnék hozzácsatlakozni, hogy nagyon-nagyon fontos lenne ez, hogy a családokban leülünk egy 10-15-20, ha lehet még több időre is, és beszélgetünk egymással. Mert akkor lehetne ezeket a hatásokat, meg az információkat egy kicsit az agyunkban elrendezni és feldolgozni.
Hát igen, csak mondjuk ott, ahol nagyobb gyerek van, és már ő mondjuk 6-7 órát ül a gép előtt, nem is biztos, hogy kijön vacsorázni, vagy kimegy vacsorázni. Ugye azért ezek elég kemény próbák elé állítják a szülőket. Mi lehet a kiút ebből? Tehát ti hogyan látjátok, hogy mondjuk egy olyan szülő, aki ilyen helyzetbe kerül, hogy már folyamatosan ez, tehát annyira egy idő után szerintem rettenetesen el tud távolodni a gyerek a szülőtől. Tehát egy ilyen digitális szakadék alakul ki, nem?
Igen, és a gyerekek kortársorientáltá válnak. Egyre inkább a kortársaik felé fordulnak. Ez a kortársorientáció azt jelenti, hogy csak az ő véleményükre éhesek, csak az érdekli őket, amit a kortársaik gondolnak, mondanak, és azért be kell vallani, hogy azért a kortársaik még nem, nincs olyan élettapasztalatuk, elnézést, hogy releváns tanácsot tudjanak nekik adni. Tehát, hogy az a fajta mondjuk tradicionális vagy hagyományos mentorság, amit mondjuk évszázadokon keresztül megéltünk a nevelés kapcsán is, hogy egy idősebb valaki úgy betanítja, vagy oktatja, vagy mentorálja egy fiatalabb tanítványt. Most azt látjuk, hogy az információt a gyerekek, a fiatalok egymástól, és az etalon, amit a kortársaktól kapnak, és szinte el is, tehát hogy nagyon nehéz ilyenkor már egy szülőnek, vagy egy tanárnak, vagy bárkinek hatni rájuk. Nagyon nehéz. Az egyedüli dolog, amivel lehet, az a szeretet, és az odafigyelés, és a figyelem. És ez soha nem késő elkezdeni. Tehát, hogyha nem ostorozzuk őket, vagy nem, tehát hogyha nem oktatgatjuk őket, hanem egyszerűen csak olyan helyzetet teremtünk, vagy megérzik azt a feltétel nélküli szeretetet, amivel odafordulunk feléjük, akkor talán az egyetlen egy kulcs, amivel meg lehet, vagy helyre lehet még hozni ezt a dolgot. Természetesen időnként olyan rossz a helyzet, hogy szakemberre is szükség van, de ha még nem ilyen rossz a helyzet, akkor ez a ítélkezés nélküli odafordulás, a szeretet, és tényleg egy minőségi időbiztosítása még, ami kulcs jelentőségű lehet ezeknek a kapcsolatoknak a helyreállításában. Még pedagógusban még azt az egyet mondanám el, hogy azt látjuk, hogy azok a gyerekek boldogulnak jobban az iskolában, akik egy biztos családi háttérrel rendelkeznek. Illetve ha egyszülős családban nőnek fel, akkor az a szülő nagyon tudatosan és lelkiismeretesen támogatja a gyermekeit, esetleg bevonja nevelésbe a nagyszülőket. És az, hogy a gyerekek jobban boldogulnak, ez nem csupán a tanulmányi eredményekre vonatkozik, hanem gyakran a társas kapcsolataik is kiegyensúlyozottabb. Ezek a gyerekek segítőkészebbek, együttműködőbbek, mint azok, akik nem kapják meg egy meleg családi otthon biztonságát és támogatását. És szerintem nagyon fontos lenne még erre a jó példát mutatni vagy adni, hogy nagyon fontos az elcsendesedés. És akkor ezek a közös családi imák, vagy közös, hát igen, ideális esetben egy közös családi ima, de ha a gyerek látja, hogy a szülő is elvonul, hogy szüksége van arra, akár egy napi imádságra, vagy egy elcsendesedésre, vagy egy szentírás olvasásra, nem feltétlenül mindig szavakkal kell ostorozni szerintem a gyerekeket. Hanem egy jó példával is lehet.
Igen. Nektek az END az mennyire segít ebben, hogy vagy ti nálatok fellépette már ilyen digitális eltávolodás probléma, vagy illetve a gyermeknevelésben?
Természetesen mi is megéltük ezt, meg is éltük valamilyen szinten. Az END abban segített leginkább, hogy mivel az END egy házastársi mozgalom, hiszük azt, hogy a család alapja a pár. És az END abban segít nekünk, hogy a mi párkapcsolatunk tudatosan dolgozzunk a párkapcsolatunkon. Tehát, hogy meg is adja hozzá azokat a pedagógiai kereteket, ami ezt elősegíti. Tehát én úgy érzem, hogy az IND minket abban segített, hogy amit úgy tudtunk, már úgy, vagy sejtettünk, hogy azt valahogy így sokkal tudatosabbá tette bennünk. hogyha mi egyetértünk, és ezt látják a gyerekek, nem azt jelenti, hogy nem veszekszünk, de ha azt látják, hogy ezt megoldjuk, és hogy mind a kettőnknek az a fontos, hogy fejlődjünk, mint pár, mint egyén az Istennel való kapcsolatunkban, akkor és ez egyre tudatosabbá válik, akkor szerintem ez egy óriási erőforrás a gyereknevelésben. Mert ahogy már mondtam, hogy egy férjnek vagy egy feleségnek az energiáit és idejét sokkal hatékonyabban tudja a hivatásának, illetve a családjának szentelni, ha nem kell párkapcsolati problémákkal küzdenie. És akkor egy ilyen szeretetteljes közegben sokkal több idő és odafigyelés jut a gyerekekre is, és ennek mindig megvan a gyümölcse. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kudarcok, vagy hogy minden simán megy, de van egy bizalom egymás iránt is, a gyerek iránt is, hogy illetve a hit, hogy az Úristen, a Jóisten majd még ő is ott van, tehát ne hagyjuk őt, ne vegyük úgy, mintha ő nem dolgozna, és nem hordozna minket a tenyerünkön. Tehát ez a hit és a bizalom is ott kell, hogy legyen a családokban, és akkor talán valahogy alakul a helyzet.
Így van. Így van, Tíme, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Sajnos a műsoridőnk nagyon-nagyon a végéhez közeledik. Ugye milyen hamar elment ez a 3-4 óra, pedig azt hittük, hogy milyen sok lesz. Levente, még mondanám valamit.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye itt arról volt szó, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, hogy ugye Barna is, mielőtt még elkezdődött az adás, arról beszéltünk, hogy a szülőknek a felvilágosítása. Tehát nagyon sok szülő, hát talán lehet, hogy a nagy részük nincs is vele tisztában, hogy ez milyen veszélyekkel jár az internetnek a helytelen használata, és ha túl sok időt tölt vele a gyerek, és a szülőknek a tájékoztatása, ami nagyon fontos lenne. Hogyha a szülők nincsenek ezzel tisztában, akkor ebből sok konfliktus nem lesz, de ha tiszta vannak, hogy ez mivel jár, akkor ebből nagyon sok konfliktus lehet házasságban.
Levente, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Sajnos, mint mondtam, a műsoridőnk ilyen hamar véget ért, de 4 hét múlva ismét várjuk Önöket itt az END házastársi mozgalomnak műsorában, a Mária Rádión, a Házasság Happy End-elben.
Várjuk a betelefonálókat is, hogy lássuk azt, hogy mennyire van szükség a műsorra, vagy hogy vannak esetleg kérdéseik, hogy nyugodtan telefonáljanak, nem biztos, hogy meg tudjuk rögtön válaszolni, de igyekszünk minél jobb képet adni.
Így van, illetve van egy honlapunk, ahol szintén föl tudják tenni a kérdéseiket, hiszen ott vannak elérhetőségeink is.
Igen, 2 honlapunk van, az egyik az e-n-d.hu, másik pedig a házaspárok.hu, ezen van elérhetőség, illetve minden fontos információ a mozgalmunkkal kapcsolatban, nyugodtan keressék föl, és szörföljenek rajta.
Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Ma 4 hét múlva ismét ugyanígy csütörtök este várjuk Önöket. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.